Múlt szerda. Podcast a műkereskedelem és művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész, kurátor. A Bodó Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. Az első évad meghívott társműsorvezetője, Sípos Tünde, művészettörténész, kurátor.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Kult Szerda negyedik adásában, ahol egy nagyon különleges üzletről és annak tulajdonosáról fogunk beszélgetni, ami a Falkmiksa utca 13 szám alatt található. Az 1993-ban alapított Móró Antik Galéria a Falkmiksa utca egyik legegyedibb üzlete. Mára igazi családi galériává nőtte ki magát.
Vendégünk tehát Móró Lajos, a Móró Antik tulajdonosa, aki gyerekkora óta gyűjti a fegyvereket és a keleti tárgyakat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges szegmens, tárgytípus, amivel te és ti foglalkoztok az üzletben, ezért szeretnénk megkérdezni először is arról, hogy miért éppen a fegyverek és a keleti tárgyak kerültek hozzád közel, és hogyan kezdtél el a műkereskedelemmel foglalkozni?
Sokan kérdezték, hogy hogy jött ez a fegyver, meg hogy jött a gyűjtés. Nem tudom, mert teljesen normális családba születtem, ott senki nem gyűjtött semmit. Akkor nyolcadikos voltam, amikor ment a Kőszívű ember fiai, meg hasonló történelmi könyveket olvastam, és hát ott néztem, hogy a kastélyban, a falon kardok vannak, ez milyen klassz dolog, és ahol laktam, a szomszédnéninek volt egy nagyon szép huszár kardja, azzal piszkáltak kályhába a tüzet, és én szedeztem neki egy gyönyörű porcelán foggantyús markolatos piszkavasat, és egy életem első üzlete volt, elcseréltem Klárika nénivel, utána kifényeztem ezt a huszárkardot, föltettem a falra, az ágyam fölé, és néztem, hát a egri csillagokból úgy kereszt, meg a Kőszívű ember fiaiba, úgy keresztbe van két kard, kéne még egyet szerezni, és akkor elindultam a lejtőn.
Elindult egyfajta vadászat?
Egy nagyon komoly vadászat, ami mai napig tart. Édesanyám mindig sajnált, hogy szegény kisfiam, hónapokig esz a fene egy tárgy, ilyen megszerzed, egy hét múlva már egy másik esz a fene, hát ez borzasztó. Tényleg így van.
És hogyan jutott el ez a szenvedély addig, hogy üzletet alapíts?
Volt egy faipari vállalkozásom, a fénykorában 10 ember dolgozott nálam, lakberendezési boltoknak készítettünk design fa tárgyakat, és jött a rendszerváltás, Kínából jött vám nélkül a olcsó dolog, és az emberek azt vették, nem a szép, igényesebb dolgot, és tönkrement ez a cég. És akkor atyai jó barátom, az Zafia Dezső mondta, hogy hát nincs fegyverbolt az országban, ehhez értesz, tudott is egy helyet a Szent István körúton a kapu alatt, hát gyere, vedd meg, csináljad, és hát hál' Istennek ez bevált.
Akkor volt is érdeklődés? Tehát másokat is érdekeltek a fegyverek rajtad kívül?
Igen, akkor még sokkal több embert érdekelt ez a dolog, illetve sokkal több ember engedhette meg magának, hogy vegyen, vásároljon a gyűjteményébe, akkor a néhány százezer forintos bajonetre is volt vevő, meg a nagyon drága kardra is volt vevő. Ez az idő elmúlt, mert pedagógusok, meg ilyen kisebb pénzű gyűjtők leültek, most már csak bejárnak a boltba beszélgetni, amit ma el lehet adni, azok a több millió forintos kuriózumok, amik nagyon jó befektetések, és akinek sok pénze van, az már festmény nem fér el a falára, két festmény közé egy kardot azért még föl tud akasztani.
Tehát az első üzlet nem is a Falkmiksa utcában
nem,
volt?
Nem, kint volt a Szent István körúton, egy kapu alatti üzlet volt, a ómama bizsúja mellett, ott két régiségbolt volt egymás mellett.
És hogyan döntöttél, hogy inkább a régiséges, vagy most már aukciós utcába költöznél át?
Kinőttem a 9 négyzetméteres boltot, és kimentem a Falkmiksa utcába, aztán lett egy nagy üzlet.
Hogyan kell elképzelni ezt az időszakot ott a Falkmiksa utcában? Mert ha ma valaki arra jár, akkor most már egyre modernebb aukciós házakkal is találkozik, és természetesen a te üzleteddel is, de biztosan más volt a 90-es években ez az utca, a nyüzsgése, a szereplői, mint akik most.
90-es években rendszerváltáskor mindenki vállalkozni akart, és a vállalkozáshoz pénz kellett, és olyan családi tárgyakat, amiket annak idején a kitelepítésnél is vittek magukkal, régi családi értékeket piacra dobtak, eladtak. Olyan tárgyak bukkantak föl, amik előtte, meg azóta se nagyon vannak műkereskedésbe. Nagyon-nagyon ment ez a régiségezés, és a Falknisa utcában minden üzletből régiség volt lett, a zöldségestől, a trafiktól, a fodrásztól, a kocsmából, mindegyikből régiség volt lett.
Még beszéljünk arról egy kicsit, hogy a fegyvereket már említettük, de a keleti tárgyak is egy olyan kuriózum az utcában is, vagy hogyha aukciókon is felbukkannak, általában egy külön blokkot alkotnak, hogy hogyan kezdődött el nálad ez az irány, az érdeklődés a keleti tárgyak iránt?
Gimiben volt egy nagyon jó barátom, akinek az édesapja egyetemen történelmet tanított, és mikor mi kint fociztunk a pályán, akkor odajött, mi köré gyűltünk, hagytuk a focizást a csodába, és hallgattuk a nagy japán háborúkról mesélt nekünk. És akkor úgy gondoltam, hogy hát azért egy szamuráj kard kellene, aztán sikerült is, és utána, ha már vannak szamuráj kardjaim, akkor ahhoz már japán fametszet kell, ahhoz japán laktárgy kell, aztán jött a necke, ami egy külön történet, és akkor így ebből lettek keleti tárgyak, és mindenevő lettem.
Ezt kérlek, fejtsd ki nekünk, hogy mi az, hogy necke, mert lehet, hogy mi, akik már találkoztunk ilyen típusú tárgyal, tudjuk, de a hallgatók közül nem biztos, pedig érdemes.
Japán kimonónak nincs zsebe, és ha valamit magával akar vinni a dolgozó, akkor a övére rákötözte a kést, a pénztárcát, a gyógyszertartó dobozkát, a mindent. Na most, hogy ne kelljen állandóan oldozgatni, csomózgatni, ezért a madzag másik végére rákötött előbb egy kis fagolyót, egy gesztenyét, egy kis ellensúlyt, és úgy simán áthúzta az öv alatt, és akkor ott lógott neki ez. De mivel Japánban az ékszer viselés az tilos volt, mégis akartak a gazdagok hivalkodni, ezért rájöttek, hogy a necke egy nagyszerű mód erre, és egy 3-4-5 cm-es elefántcsontból, puszpánkfából, rozmárcsontból fantasztikus, nagy, több hónapos munkával kis szobrokat faragtak, és akkor az ott fityegett az övén, és tudott vele kérkedni, hogy neki milyen csodája van.
Ez az aprólékos megmunkálásmód, én azt gondolom, hogy a keleti tárgyakra egyébként is hatványozottan igaz, akár a méretükből adódóan, de a díszítés, hogyha megfigyeljük akár képeken, vagy amit említettél a laktárgyakon is, és ezek nagyon különleges tárgyak, úgy, ahogy mondtad te is. És azt gondolom, vagy azon gondolkodom, miközben beszélgetünk, hogy ma már nekünk olyan könnyű, hogy az interneten beütünk ilyen szavakat, és rákeressünk, hogy mi micsoda, vagy akár az írásjeleket is már így könnyebben meg tudjuk fejteni. De amikor te kezdtél el ezzel foglalkozni, akkor ehhez a tudáshoz hol lehetett hozzáférni?
Hát szintén az Afir Dezsőt említem, ő mindig mondta, hogy pénzzel nem tudok eleget költeni, mert ha látok valahol egy boltba egy olyan tárgyat, amit én a könyvembe kiolvasok, hogy az egy világszám, akkor egy könyv meghozza az árát, szóval egy tárgy sok-sok könyvnek behozza az árát, több ezer kötetes könyvtáram van, még én mindig a papír formátumok rajongója vagyok.
De hol szerezted be ezeket a könyveket?
És honnan tudtad, hogy mit kell keresni?
Itthon volt egy idegen nyelvű könyvtárakat ellátó üzlet, ott már, ha bementem, akkor már szaladt oda mindenki, mert volt, hogy az egész fizetésemet idegen nyelvű könyvekre költöttem, már ott ismertek. Aztán kinyílt a világ, kimentem Londonba, a British Museum mellett vannak könyvesboltok, bementem és mondtam, hogy engem japán kardról érdekel könyv, és amikor a századikat pakolták ki, akkor néztem, hogy fú, mi a világnak egy gyöngép oldalán élünk, és akkor megvettem, ami engem érdekelt.
És ezt a szenvedélyt, ezt ráragasztottad a családod többi tagjára is. mert hogy ugye igazi családi vállalkozás a Móró Galéria. Mesélj nekünk egy picit arról, hogy mi nálatok a munkamegosztás, ki mihez ért, kinek mi a szenvedélye.
A feleségemet is sikerült ebbe a gyűjtés dologba bevonni, ő apró női dolgokat, csészéket, legyezőt, ilyen olcsóbb, egyszerűbb dolgokat gyűjt. Volt is neki egy régiségboltja az Apolvimos téren régen, ilyen, ahogy a Zafir Dezső mondta, női napozó, ilyen néhány ezer forintos, amit egy kosztpénzből ki lehet feltűnés nélkül venni, olyan tárgyakat lehetett nála kapni, aztán ez bezárt, és hát ő is itt van a Falkmiksa utcában, most már inkább a könyveléssel foglalkozik. Én a fegyverekkel, és a Csaba fiamat is sikerült bevonni, és ő a távol-keleti műtárgyakkal, főleg Tibet, India, kínai műtárgyakkal foglalkozik.
És Csaba is örökölte ezt a olvasottság iránti igényt, a folyamatos tudás szomjat, ami benned van. Ő is ugyanígy keresi az irodalmat, követi, és ha jól tudom, azért igazán szakértővé vált már bizonyos műtárgytípusokban.
Szerencsére maximalista, és a fegyvereket például azért nem nagyon szereti, mert ha kérdeznek valami részlet dolgot egy fegyverről, nem tud rá válaszolni, ez őt stresszeli. A távol-keleti dolgokban nagyon jó, nagyon alapos. Most egy aukción vettünk 6 banános doboz szakkönyvet, mert ennek nagyon nagy része hiányzott a könyvtárunkból, és hát a szállítás valószínűleg többbe fog kerülni Angliából, mint maga az összes könyv volt.
Miben változott az elmúlt 29 évben a vásárlók és az érdeklődők gyűjtési köre, illetve az, amit leggyakrabban keresnek nálatok?
Antal József alatt, amikor mindenki bocskai ruhába bújt, akkor naponta jöttek be, hogy díszmagyar kardot akarok. Ez egy kicsit lecsengett. Aztán volt egy időszak, amikor mindenki a 48-as kardot akarta, csúnyán mondva, annak volt szezonja. Most úgy mindenre van vevő, de ami a tuti, az a drága holmi. Mert egy dobozos párbajpisztoly több millió forint, de azért, mert az a saját korában is nagyon drága dolog volt, meg most nehéz hozzájutni. De az egy jó befektetés, mert aki a 10 éve vett a boltomba egy dobozos párbajpisztolyt mondjuk 1 millió forintért, azt én most boldogan 2 ér visszavenném, és 3 ér el tudnám adni. Tehát nagyon fogynak el a minőségi műtárgyak.
Ez most egy kívülálló kérdés, de egyébként fegyvert ilyen szabadon lehet vásárolni?
Persze.
Főleg ha régi? Vagy amúgy ez van valahogy szabályozva?
Előtöltős fegyvert lehet vásárolni, lehet gyűjteni, hátultöltő az tilos.
Értem. A szakértelemre kicsit visszatérve egy kérdés bennem ragadt, hogy a Zsófival ugye mind a ketten dolgozunk a Falkmiksa utcában, és ugye rendszeresen hoznak be beadók keleti tárgyakat akár, vagy olyan illetékességű tárgyat, ami tulajdonképpen a ti szakértelmetekhez tartozik. És sokszor szoktunk téged is hívni, hogy nézd meg, véleményezd, főleg, hogyha aukcióra kerül egy-egy tárgy. Mások is megkeresnek titeket? Gondolok itt arra, hogy említetted a külföldi kapcsolatokat, hogy ilyen szempontból is felmerül a Móró Antik neve? Vannak olyan területek, amivel kapcsolatban kifejezetten ti tudtok tanácsot, iránymutatást adni?
Vagy van-e egyáltalán bármilyen konkurenciátok itthon?
Igazándiból nincs. Van egy-két gyűjtő, aki most már inkább nepperkedik. Elmesélek egy történetet. Japánkkal gyűjtő vagyok, de most már mindent elteszek, ami úgy gondolom, hogy soha többet nem jön velem szembe, tehát most már vannak lőfegyverek, kardok, mindenféle más dolog. Bejött egy ember olyan 10 éve, letett azt az egy japán kardot, ránéztem, mondtam, köszönöm, másolattal nem foglalkozom. Azt mondja, de ez egy igazi kard. Kézbe vettem, és elájultam, mert Magyarországon, ahol a német megrágta, orosz lugdosta, műtárgyakat, ilyen állapot nincs. Nincs múzeumokban sem nagyon. És néztem, hát úristen, kihúztam a kardot, hát egy olyan penge volt a kezemben, hogy nem sok ilyennel találkoztam életemben. Mondtam, hogy fú, hát ezt magamnak megveszem. Mondta, hogy 6 millió forint. Hát mondom, az őrült sok, annyit nem ér, de hogy ő látta a Sotheby's árverésen New Yorkba egy hasonlót ennyi pénzre, elmondom, akkor ki kell vinni New Yorkba, mi New Yorktól nagyon-nagyon messze vagyunk. Hát, hogy én mit adnék? Hát mondtam, hogy magamnak megvenném, ennyire el se bírnám adni, 2,5 millió forintért. Hát ez nagyon kevés, köszöni szépen, elcsomagolta, elvitte. Á, bántott a dolog, hogy kellett volna 3-at ajánlani, de tulajdonképpen mindegy, mert 6 millióhoz képest ez nagyon messze volt. Tehát múlt az idő, eltelt egy fél év, bejön az ember a karddal, leteszi az asztalt, azt mondja, maga nyert. Mondom, mi az, hogy én nyertem? Mert hogy itt a Falkmiksában mindenki azt mondta, hogy japán kardot a Móróhoz vigyek, ezt értem. Hogy a Kelet-Ázsiai Múzeumban azt mondták, hogy a Móró japán kardozik, értem. De hogy Cegléden egy régiségboltban egy roma azt mondta, hogy japán kard az csak a Móró, fizesse ki a 2,5 maga nyert.
Köszönjük, ez egy nagyon jó történet volt arra vonatkozólag is, hogy hogyan folyik a műkereskedelemben ez az alkutazás, hogy mitől érdemes eladni, kinek érdemes eladni.
És akkor végül nálad landolt a kard, és mi lett a sorsa?
Máig megvan. Egyik legjobb kardom.
Hát ezzel a történettel nem csodálom. És egyébként mik még azok a lehetőségek, ahol műtárgyat, mondjuk fegyvert, vagy akár keleti tárgyat tudsz vásárolni? Vannak ezek a különleges utcáról bejövő csoda emberek, amiről most meséltél. Mik még azok a lelőhelyek, ahonnan a gyűjteményeteket építitek?
Hát ez ritka, hogy így behoznak egy ilyen tárgyat. 50-valahány éve gyűjtök, ismerek szinte minden gyűjtőt az országba. Ők is tudják, hogyha egy komoly tárgyat reális pénzért akarnak eladni, nagyon sok helyre nem tudják vinni. Ma már a gyűjtők is szeretnek féláron venni, hogyha netán pénz kell, akkor haszon el tudja adni. Tehát az, amikor én még gyerekkoromban, hogy láttam valamit, és fú, nem ér annyit, de megveszem, mert hónapokig nem fogok másikat látni, ez az idő elmúlt. Na most hát szakmában vagyok régóta, ha Ausztriában, Németországban, fegyverboltokat, Olaszországban ismerek kollégákat, főbukkan egy magyar szabja, akkor küldenek egy e-mailt, hogy van egy ilyen, ennyibe kerül, mit szólok hozzá, és a magyar tárgyat hazahozom, mert egy szép magyar szabja nálunk sokkal drágább, mint Ausztriába vagy Németországba. De lehet vásárolni árveréseken is, lehet hagyatékot, néhány éve január 8-án hivatalosan nyugdíjba vonultam, gondoltam, na majd én hanyat dőlök, és mosolyogva nézek ki a fejemből. Hát aznap január 8-án vettem majd 400 darabos fegyvergyűjteményt, több fordulóval hoztunk be a boltba, úgyhogy hát ez a nyugdíjba menetel ebbe a szakmában nem jellemző.
Nem tartott sokáig a pihenés, majdnem egy fél órát.
Pontosan.
Utazni szoktatok? Hogy kilátogatni akkor keleti országokban, ahol autentikusan előfordulnak ezek a tárgyak.
Nem megyek oda, onnan nem tudok gyalog hazajönni, van egy ilyen dilim. Jó, New York-kal kivételt tettem, mert azt mindenkinek látni kell. A Metropolitan Múzeumhoz szerintem nincs nagyon hasonló a világon. Ott megerőszakoltam magam. Az olyan jó pof, hogy bejönnek emberek a boltba, hosszasan beszélgetnek a japán-kínai útjukról, evidens, hogy én is minden héten utazok Kínába, Japánba, és mikor kiderül, hogy soha nem voltam, akkor ugye néznek nagy szemekkel. Hát Európába folyamatosan megyek. Héten voltam Münchenbe, jövő héten megyek Pármába, aztán megyek Stuttgartba, tehát most ilyen elverési időszak van. Meg hát múzeumokat, hát Európába sokkal-sokkal kevesebb az a fegyvermúzeum, amit nem láttam, mint amit szegény feleségemmel meglátogattunk, mert úgy lett a feleségem, hogy ő tudta, hogy van egy ilyen betegségem, ez a gyűjtés, meg ő ezt tisztel is, de mikor minden városnézést úgy szervezek olyan városba, hogy ott valami fegyvermúzeum legyen, akkor egy ideig már idő után már neki sok volt.
Mi a helyzet a hamisítványokkal ezen a téren? Mert azt gondolom, hogy az olyan tárgyak, amik messziről jöttek, vagy olyan ember hozza be, aki nem tudom, messziről hozza, vagy hogyan fogalmazzam jól, igazából azt mondom, mit akar. Hogy volt-e olyan turpisság, amire te jöttél rá, vagy vannak olyan jellemzők, amire érdemes figyelni egy-egy keleti tárgynál?
Kínaiak olyan szinten hamisítanak, hogy már ők félnek a saját tárgyaikat megvenni árverésen, tökéletes minőségbe dolgoznak. Na most van egy ilyen, nem is tudom, milyen műszeres vizsgálat kerámiánál, hogy egy icipici darabot kifúrnak a kerámiából, és annak a sugárzását vizsgálják, mert a Föld kapja a sugárzást, és ha egy tárgy 500 évig volt a Földön, akkor az sokkal több sugárzást lehet kimutatni, mint egy olyan tárgyat, amit most csináltak. Na most kínai mesélte a boltba röhögve, hogy ó, hát ő neki egy ismerőse, röntgen asszisztens, és úgy működik egész nap a röntgen gép, hogy körbe van rakva kínai vázákkal, úgyhogy a fehér ember mehet a csodába az okosságával. Mindenre van trükk, és az a baj, hogy a gyűjtők nagyon-nagyon vágynak valamire. Én is így vagyok. És ha sikerül egy olyat szerezni, ami nagyon esz a fene, akkor elnyomom azt a vészcsengő hangot, ami egyébként a sok éves tapasztalatnál tudom, hogy mitől hamis, mit kell nézni egy tárgynál, és azt én látom, csak úgy próbálom elnyomni, hogy hát nekem ilyen tárgy kell, és akkor józanész elvész, és az ember belelép a csapdába. Ez nagyon tipikus gyűjtőknél. Ezért, ha szerzek valami nagyon-nagyon extra tárgyat, akkor fölhívom a barátomat, a Nemzeti Múzeum fegyverosztályfőnökét, mondom, Tibor, vettem egy ilyet, nem hiszem el, hogy ilyen mázlin van, hogy ilyen nem van, megnézed-e. És akkor bemegyünk, elővesz a raktárból hasonlót, és akkor gratulál, hogy ügyes vagy, klassz. Nem léptem még csapdába, de lehet, hogy holnap veszek valami hamisítványt.
Emlékszel-e esetleg valami olyan nagyon különleges vásárlásra, vagy műtárgyszerzési eseményre itt az elmúlt 29 év alatt?
Kettő jutott eszembe. Szeretek külföldi nagyvásárokba vadászni. És francia vásárok úgy vannak, hogy reggel 8:00-kor elkezdődik, és 12-kor már pakolnak el. És álltunk egy nagy standnál, a fal mellett a Csaba fiammal, és mondom, hát egész nap nem ventünk semmit, a benzinpénz se jön vissza, hát ez valami borzasztó. Ezt így végigmondtam, abban a pillanatban egy vevő odalépett az asztalhoz, és a faltól elvett egy kis akvarelt. És az akvarelt a kereskedő reggel egy 25 centis fantasztikus aranyozott buthának támasztotta neki, ezzel eltakarta a szobrot, senki nem látta egész nap, azt ott megvettük, és nagyon-nagyon sok benzinpénzt tudtunk rajta keresni.
Ez de jó!
A másik pedig, hogy nem tudok franciául, és a franciák nagyon érdekesen mondják a számokat, azt már azért úgy próbáltam megtanulni, de nem mindig sikerül, főleg az ember ilyen többnapos vásáron elég fáradt. Földön volt egy 1500 eurós fantasztikus tok nélküli, de fantasztikus magyar Mária Terézia húsztártestől szabja. Kérdezem a franciát, mennyibe kerül. Mutatja a kezével, hogy 400 euró. Hát mondom, a játék kedvéért 300 lehet, hát nagyon húzta az orrát, bólintott, hogy legyen 300. Odaadok 500 eurót, és visszaadott 470-et. Mert ő 40 eurót mondott nekem, nem 400-at, és 30 euróért meg tudtam venni. Na most ezért utazok 1500 kilométereket egy-egy ilyen vásárra, hogy hát, ha megint.
Ez igazán megérte.
Mennyivel jobban jártál, mint hogyha 4000-et kellett volna érte fizetni.
400-ra gondoltam, igen.
Mielőtt az aukciókról beszélnénk egy picit röviden, megkérdeznélek, hogy mi a folytatása a Móró Antik működésének? Hogyan képzeled el a távoli jövőben a te örökségedet?
Hát nagyon szerencsésnek érzem magam, mert sikerült a fiamat bevonni, a kisebbik fiamat ebbe a történetbe. Kollégák a Falkmiksába irigykednek, hogy de jó neked, mert a én fiamat az autó jobban érdekli, az enyémet a ejtőernyőzés jobban, a stb. Hát a Csabát sikerült bevonni. És a Csabának van két gyermeke, a Fülöp és az Emília. Emília nagyon-nagyon jó beszél, szerintem majd ő lesz itt a menedzsere a galériának, és föl fogja futtatni. A Fülöp pedig néha egy-egy jó ízlés, egy-egy tárgyra azt mondja, hogy jó, apu, ezt ne add el, vigyük haza, és akkor úgy alszik, hogy egy hétig fogja most épp egy kínai jade sárkányt, ami hát nagy haszonna el tudtuk volna adni, de ez azért egy jó befektetés, hogy a gyerek ennyire szereti a tárgyakat. A másik fiam, majd soha nem érdekelték a nagyobbik fiamat a tárgyak, neki van egy Félix nevű 3-4 hónapos gyermeke, hát ha őt be tudom ebbe húzni, akkor tényleg egy zseni vagyok.
És akkor akár a két unokatestvér is viheti tovább a vállalkozást.
Igen, igen, mikor Londonba, meg néhány holland városba bemegyek egy olyan boltba, hogy látom, hogy ez már negyedik, ötödik generáció, annak azért úgy van levegője.
Egy igazi dinasztikus működés, úgyhogy sok sikert kívánunk majd az új nemzedéknek is a műkereskedelemhez, és most már pedzegettük az aukciókat. Szeretnénk tőled megkérdezni, hogy készültök-e a mostani aukciós szezonra, mert hogy ugye az őszi-téli időszak egy intenzív ezeknek a rendezvényeknek a berkeiben, hogy szoktatok-e ezekre előre felkészülni, melyik aukciós házakat figyelitek esetleg, vagy akár országokat, ahol érdemes ilyen területen felkeresni a katalógusokat?
Hát most 4 nagy külföldi fegyver árverés lesz, vannak magyar dolgok is, de az a baj, hogy ami így interneten fönt van, az nem titok. Tehát egy kis angol aukciós házba volt 15 mednyászki, hú, ezt senki nem tudja, és akkor a teremben ott ült a Virág Judit, a Polgár, a mindenki, és csodálkoztak, hogy te honnan tudod, interneten ott van minden. Fegyver is ott van, de hát, ha az embernek van jó vevője, akkor kicsit jobban tud licitálni, mélyebb a zsebben, mint az a gyűjtő, aki esetleg hónapokig kuporgatta, hogy ő most megvegye. Tehát egy ilyen licit harcba ügyeskedni kell.
Köszönjük a történeteket, és ezt
én
a
is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És nagyon sok sikert kívánunk az igazi dinasztikus vállalkozás továbbviteléhez.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a következő részben folytatjuk szintén a műkereskedelem izgalmas világával kapcsolatos beszélgetéseinket.
Sziasztok!
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.